Isten igéjét olvassuk a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltár így szól hozzánk. Az éneklő mesternek Sosánimra, Dávidé. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Többen vannak fejem hajszálainál, kik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, kik ellenségeim ok nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Ó Isten, Te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak előtted. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik Te benned remélnek. Uram, seregek ura, ne pironkodjanak miattam, kik Téged keresnek, ó Izrael Istene. Mert Te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orcámat. Atyám fiai előtt idegennél lettem, és anyám fiai előtt jövevényé, mivel a Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a Te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. Ha sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. Ha gyászruhába öltözök, akkor példabeszédül vagyok nekik. A kapuban ülők rólam szólnak, és a borozók rólam énekelnek. Én pedig Neked könyörgök, ó Uram. Jó kedved idején, ó Isten, a Te kegyelmed sokaságához képes, hallgass meg engem a Te szabadító hűségeddel. Ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből, hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a Te kegyelmességed, a Te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints ére ám, és ne rejtsd el orcádat a Te szolgáttól, mert szorongattatom nagyon. Siess, hallgass meg engem, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt az én ellenségeimtől, szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találék, sőt, ételemben mérget adnak, szomjúságomban ecettel itatnak engem. Legyen az ő asztaluk előttük törré, és a bátorságosoknak hálóvá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak. Ez a derekukat tedd mindenkor a roskataggá. Önsd ki a Te haragodat rejájuk, és a Te haragod búsulása érje utol őket. Legyen az ő palotájuk puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos, mert akit Te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Szedd össze álnokságaikat, és a Te igazságodra ne jussanak el. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Engem pedig, ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, ó Isten, a Te kegyelmed. Dicsérem Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálával. És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasat körmű tuloknál. Látják ezt majd a szenvedők, és örülnek. Ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek is, ami csak mozog azokban, mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt, és az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap kezdtük ennek a hosszú zsoltárnak az átgondolását. Eljutottunk a 19. versig, ma majd a második felére koncentrálunk. Múlt vasárnap láttuk, hogy Dávid király, a zsoltárnak az írója, meglehetősen nehéz élethelyzetbe és lelkiállapotba került, mert úgy érezte magát, mintha mély vízbe esett volna, ami ellenállhatatlan erővel sodorja, és közben egy erős örvény húzza lefelé a halálba. Ezt az élethelyzetet annak köszönhette, ahogy az megvilágosodott előtte, hogy hűségesen ragaszkodott az Úrhoz és az ő igéjéhez. És az ő népét, mint annak királya, ehhez az Istenhez akarta közelebb vinni. Magyarán olyan emberek támadtak rejá, akik Istent nem becsülték, istentelenek voltak. Az Úr törvényét, szövetségét, akaratát megvetették, az ő szorításukba került, valamiért az útjukba volt Dávid. Azt mondja, hogy más egyéb okot nem adtam nekik arra, hogy így gyűlöljenek és ilyen helyzetbe hozzanak. Láttuk azt, hogy Dávid ebben a helyzetben azt a megoldást választotta, hogy Istenhez kiáltott. Az egész Zsoltáron, majdnem az egész Zsoltáron végig húzódik ez az ismétlődő SOS, segélykiáltás az Úr felé. Miattad kerültem ebbe a nagyon rossz élethelyzetbe, ebbe a nagyon rossz lelkiállapotba, hangulatba. Miattad ilyen borzasztó az élet érzésem. Most akkor légy szíves, hajolj le hozzám, és húzzál ki ebből a mély vízből, ebből a sodrásból, ebből az örvényből, amiben miattad hullottam bele. Nos, ahogy így olvassuk ezt a Zsoltárt, most egy kicsit tovább lépünk. Dávid tisztában van azzal, hogy az Úr ismeri az ő helyzetét. Bár leírja az ő helyzetét, de tisztában van vele, hogy Isten pontosan tudja, hogy mibe van. Hiszen azt mondja magáról, hogy én a te szolgád vagyok. És Istenről tudja azt, hogy ő nagyon is számon tartja az ő szolgáit, a benne bízó embereket. És tudja, hogy Dávid miatta milyen nehéz szituációba került. De Dávid azt is tudja, hogy nem csak azt ismeri az Isten, hogy én milyen helyzetben vagyok, hanem ismeri az ellenségeimet is. Te ismered gyalázatomat, mondja a 20. versbe, de ismered azokat is, akik ilyen helyzetbe hoztak engem, ezeket az istentelen embereket. És való igaz, amit mond, Isten ismeri azokat, akik őt megvetik. Nem csak az övéit ismeri, akik szeretik, hanem azokat is, akik őt megvetik. Ismeri ezeknek az embereknek az egész lelkét, a motivumaikat, a módszereiket, a céljaikat, ismeri az aljasságukat, a brutalitásukat, az irgalmatlanságukat. Itt azt látjuk, Dávid leírja, hogy nem elég nekik, hogy a te nevedért ilyen élethelyzetbe hoztak, hanem még mikor már itt vagyok, és ebbe a nehéz helyzetbe jutottam, akkor még rúgnak rajtam egyet. Még epével kevert ételt adnak, és ecettel kevert vízzel itatnak, amivel csak fokozni akarják a szenvedéseimet. Ülnek egymás között, és röhögnek rajtam, kárörvendő vigyorul a pofájukon, és még nem elég, hogy belém szúrták a kést, most így mondom magyarul, hanem még jól meg is forgatják a lelkemben. Isten ismeri az ilyen embereket. Akkor is ismerte, meg ma is ismeri. Nagyon jól tudjátok, hogy nagyon sok ilyen ember van a világban. Nagyon sok ilyen ember van. Ismerjük ezeket az alakokat a diktatúrák idejéből, a nácizmus idejéből, a kommunizmus idejéből, akik itt-ott elhelyezkednek a társadalom különböző lépcsőfokain, aztán félelmet, börtönt, halált osztanak sátáni vigyorral a képükön. Még megkínozva azokat is, akiket igaztalanul ilyen helyzetbe hoznak. Ez az alapvetően jó ember, ugye? Ez az alapvetően humánus ember. Ez, aki a lelke mélyén a szeretetet hordozza, meg a jóságot, meg a becsületességet, meg az irgalmat, meg az önmérsékletet. Dehogy is, testvérek, csak kellő hatalom kell, és vagy hatalmi háttér kell, és az ember, aki Isten nem becsüli, az ember se fogja becsülni, hanem átadja a szívét tulajdonképpen a legsötétebb indulatoknak, a sátánnak adja át, és elkezdi maga körül az embereket kínozni, bántani, gyötörni. Úgy, ahogy Dávidot is elkezdték ezek az emberek. Nem elégedve meg azzal, hogy már amúgy is szinte elintézték, hanem még rúgnak rajta egyet. Az emberi kegyetlenségnek, meg a bestialitásnak a mélységeit látjuk már itt Dávidnál is, de Ugyanezt láttuk egyébként az Úr Jézus Krisztusnál is, akit nem elég, hogy mindenféle áruló közreműködésével, akit jól lefizettek, elfogtak, hanem utána elkezdték a bíróság előtt koholt vádakkal, koncepciós perrel vádolni, hamis tanúkat idézve elé, aztán nem nyugodtak addig, míg keresztre nem feszítették. Jézus ezek, illetve Isten ezeket az embereket, akik ezt csinálták a fiával, nagyon jól ismeri. Ismeri Júdást, ismeri Kajafást, ismeri Pilátust, ismeri Heródest, meg az összes akkori elvtársaikat. Ezeket az embereket nagyon jól ismeri az Isten. Ez azóta is igaz, testvérek, hiszen a Dávid után, meg az Úr Jézus Krisztus után, Jézus Krisztusnak a követőit is, akár a mai világban is, ugyanilyen atrocitások érhetik. Azért, mert vállalják a Krisztust, vállalják a hitüket, vállalják a hitükből eredő etikai konzekvenciákat, és kimernek állni istentelen, sátáni dolgok ellen. Fölemelik a hangjukat, állást foglalnak a jó mellett, az igaz mellett, a tiszta mellett. Isten ma is ismeri az ilyen embereket is, akik így kiállnak mellette, ismeri a mai Dávidokat, meg ismeri azokat is, akik gyűlölik őket. És legszívesebben egy kanálvízbe folytanák, ha tehetnék. Persze addig nincs általában ma is a keresztényekkel baj, amíg bezárkózunk a négy fal közé, aztán otthon vagy itt a templomba szépen egyetértünk ezekkel a dolgokkal. A baj akkor van, amikor kimegyünk a nyilvánosság elé. És merjük a nyilvánosság előtt vállalni az Urat, az evangéliumot, az Isten igazságát, az Isten erkölcsi törvényeit vagy rendjeit. Na, akkor aztán kitör a vihar. De Isten ismeri ezeket az embereket, akiknek elsősorban nem is a mai istenfélő keresztjénekkel van a baja. Nem velük van a legfőbb bajuk ezeknek az embereknek, magával az Istennel van. Az Istennel van. Itt Dávid is mondja, hogy nem... Az nem velem van a fő problémájuk, hanem veled. A te gyalázóidnak a gyalázásai érnek engem, hullanak reám. Az ő szívük téged utál, téged gyűlöl, és ezért bántják azt, aki téged szeret. De te ismered a téged szeretőket, és ismered azokat is, akik gyűlölnek téged. Ez valóban így van, testvérek, mind a mai napig így van. És nem is csodáljuk, hogy ezek után Dávid, a Zsoltárnak a 23. versétől a 29. verséig Isten büntetését kéri ezekre az ellenségeire. Elsősorban azt hiszem, hogy érdemes figyelembe venni azt, hogy Dávid nem lázad Istennek a gondviselése ellen. Tehát az ő kezéből fogadja el azt is, hogy most ő ebbe a helyzetbe került, te miattad, de ebbe a helyzetbe kerültem, elfogadom. De kérem, hogy akik ebbe a helyzetbe hoztak, és még megforgatják bennem a kést, azokat meg te büntesd meg igazságosan. Azért nagyon szép ez a dolog, hogy az Istenre bízza az ítéletet. Az Istenre bízza az ítéletet. Kiengedi a kezéből. És nem mondja, hogy na majd én. Elmegyek a Góliát kardjáért, aztán... Oda tudok én suhintani, hogyha kell valakinek valami. Vagy nem mondja azt se, hogy na itt van a jó kis zsidó titkosszolgálat, Joáb volt az egyik fő véreskezű hadvezére, majd őket rájuk küldöm, aztán elintézi őket. Nem mondja, hanem azt mondja, hogy Uram, te érd utol őket. Te érd utol őket. Talán ezzel valami olyasmit kért Istentől, ami Isten eleve elutasított. Talán azt válaszolhatta erre Isten erre a kérésre, hogy ugyan már Dávid, hát hogy kérhetsz tőlem ilyet? Hát én mindenkit szeretek. Hát mindenkit szeretek. Mindegy, hogy gyűlöl engem, vagy nem gyűlöl, én mindenkit szeretek. Én nem ítélek senkit, a bűnösöket, hogy én megbüntessem, hát ugyan már. Mi jut eszedbe? Ezt válaszolta neki Isten? Nem ezt válaszolta. Dávid pontosan ismerte Mózesnek a könyveit, Istennek a kijelentését, amiben Isten pont az ellenkezőjét mondta. Azt mondta Isten, hogy aki őt szereti és tiszteli, azt ő megáldja. Aki meg utálja, gyűlöli, elutasítja, vagy kiküszöböli az életéből, azt meg megbünteti. Mert ő a szent és igazságos Isten. Igazságos Isten. akit nem lehet csak úgy szembeköpni, káromolni, negligálni, gyalázni, ahogy azt az emberek egy része szívesen megteszi. Szóval Dávid nem valami gonosz dolgot kért Istentől, hanem azt kérte Istentől, hogy amit te megmondtál, cselekedj annak megfelelően. Minden esetre Dávid felsorol bizonyos büntetéseket, amiket ő kér ezekre az emberekre. De azt mondom nektek, hogy ezek a büntetések, amiket kér, ezek azok a büntetések, amiket Isten megígért azoknak, akik őt meggyalázzák. A büntetések tekintetébe is csak azt kéri Dávid Istentől, amit Isten megmondott, hogy ezekkel a büntetésekkel fogom sújtani azokat, akik engem megvetnek és gyaláznak, törvényemre fittyet hánynak, meg az örömhíremre is. Arra, hogy én kegyelmes vagyok és kész vagyok megbocsátani, de akiknek mindez semmi, azokat utoléri az ítélet. És ezek az ítéletek. Súlyos szavakat mond Dávid, nem idézem őket még egyszer. A földi életüket is kéri Istentől, hogy tegye lehetetlenné, de törölje ki őket még az életkönyvéből is, és soha ne engedje őket a maga társaságába. Hát Isten pont ezt mondta, hogy ezt fogja tenni. Ezt fogja tenni. Tedd azt, amit megígértél. Én olvastam már olyat, hogy Dávidban ilyen bosszúvágy munkált, amikor ezt kéri Istentől itt is, de erre is azt mondom, testvéreim, hogy szerintem ez nem bosszúvágy. Dávidban nem a bosszúvágy diktált, hanem a népének a békességét akarta. Mert Dávid nagyobb volumenű gondolkodó volt ennél, hogy csak Isten büntesse meg az ellenségemet. Ő egy király volt, aki a népének a javát tartotta szemét, és tudta nagyon jól, hogy a népének a legnagyobb kárt azok az emberek okozzák, akik Istent gyalázzák. Mindig tudta Dávid ezt. És tudta azt, hogy ezek az emberek azok, akik fölforgatják a rendet, a népnek a harmóniáját, a salomot elűzik a népből. Azok, akik őt, az Istent megvetik és utálják, és akik egyébként mellékesen az ő benne hívőket, az ő tisztelőket is bántják. Fölkavarják a népet. Márpedig Dávidnak, mint királynak, a népének az egysége és a békessége volt a fontos. Isten, azért büntesd meg ezeket az embereket, nem azért, mert most engem így bántottak, meg úgy bántottak, hanem azért, hogy a te népedbe állítsd helyre a te tiszteletedet, és vondd az embereket mind a te színed elé, és add, hogy a te hódolóid legyenek, és szeressenek téged, és kövessék a te törvényedet, hiszen te szövetséget kötöttél velünk, és azt mondtad, hogy ha úgy járunk, hogy te mondtad, akkor békességünk lesz, megáldasz minket. Így nem lesz ezek miatt az emberek miatt, akik gyűlölnek, akik szövetségszegők, akik a hívőket is gyötrik, pedig a véreik volnának. Tehát nem valami személyes bosszú van itt, testvérek, hanem a békességet akarja, ahogy Isten mozdítsa elő a népébe. És talán még egy dolog ezekkel a rossz kívánságokkal kapcsolatban. Azt mondom, testvéreim, hogy könnyű nekünk egyébként innen, a kényelmes kis 21. századi lakásunkból, meg gyülekezetünkből, meg jólétünkből ítélkezni egy olyan emberen, akit ilyen helyzetbe hoztak az istentelen emberek. Könnyű ítélkezni. Jutnánk mi is ilyen helyzetbe. Jutnánk mi is ilyen helyzetbe, hogy igazságtalanul bántalmaznak bennünket, vagy a szeretteinket. Akkor megértenénk talán jobban Dávidot. Minden esetre mondom nektek, hogy amikor itt volt ez a szegény, nyomorult háború, ez a jugoszláviai háború, akkor ott olyan kegyetlenségeket követtek el, amik hát égre kiáltóak. Hallhattátok, hogy még most is kerülnek elő tömegsírok, gyerekekkel, nőkkel, egyebekkel. És olvastam egy könyvet erről, amiben azt írja a szerző, hogy ő is ott volt, ő megmenekült, de tanúja volt iszonyú embertelenségeknek a saját családjába is. Akkor szemük láttára erőszakolták meg a testvéreit vagy az anyját, és vagy azt csináltam volna, mondja, hogy fogok egy fegyvert, és aztán bosszút állok, és egész életembe kergetem ezeket az embereket, akik ezeket elkövették, és soha nem tudok megnyugodni, vagy azt csinálom, hogy Istenre bízom ezt. És én ezt választottam. Szóval könnyű itt Dávid fölött ítélkezni mai emberként, hogy mit kellett volna neki akkor ott csinálnia, miközben minket nem érnek ilyen bajok, és nem értjük ennek a mélységes jelentőségét, hogy Isten, kegyelmes Isten, még a gyilkosoknak is megbocsát, ha megalázkodnak előtte és megtérnek. Lásd a kereszten, ott felfeszített szerencsétlen ember, aki ott tért meg a keresztfán, a kivégzés előtt, a halál előtti pillanatokban Jézus mellett. De aki nem tér hozzá, azt az ő igazságos ítélete utol éri. A földi életébe is, de az örök életébe is utol éri. Egészen elképesztő testvérem, hogy testvéreim, ennek a súlya, amit itt találunk, hogy egy igazságtalanul bántalmazott ember kiengedi a kezéből az ítéletet, és odaengedi Istennek, és rábízza egészen, hogy mikor, és hol, és hogyan, és kit, mit fog csinálni Isten az ő ígéretei szerint ezekkel az őt megvető és őt gyalázó emberekkel. Így tehetünk mi is, testvéreim, olykor még az ember nem is tudja, hogy mit tehetne mást. Van még egy dolgunk, amit tehetünk egyébként. Emlékeztetlek azért erre is benneteket, mert csak újszövetségi emberek vagyunk. Jézustól mondjuk tanultunk egy ilyet, hogy imádkozhatunk az ellenségeinkért. És kérhetjük, hogy adjon nekik az Isten belátást a bűneik felől, és adjon nekik bűnbánatot, és adjon nekik hozzávaló megtérést. Ezt megtehetjük, imádkozhatunk értük. De ugyanakkor mégis oda is bízhatjuk az Isten ítélő kezére őket. Nehéz az embernek így nyugodtnak maradni, amikor ilyeneket hallunk, hogy a nyugati országok elit rétege a szerb titkosszolgálatok segítségével utazhatott talán Szarajevóba, amikor körül volt zárva, és embervadászatot tarthattak a szerb mesterlövészek állásaiból. És meg lehetett fizetni, hogy most egy kislányra lövünk, akkor az ennyibe kerül. Hogyha egy férfire lövünk, akkor ennyibe kerül. Ha egy nőre, ha egy terhes nőre lövünk, akkor az ennyibe kerül. A nyugati elit tagjai. Hát adjon nekik az Isten megtérést, és irgalmazzon nekik. De ha más terve van, akkor utol fogja ezeket az embereket is érni az ítélete, akárhogy lapítanak. Mert Isten nem csak az ő szolgáit ismeri, hanem az ő gyűlölőit is ismeri. És akik az emberiségnek az ellenségei. És akik ettől az aljasságtól se riadnak vissza. Hogy lesből lövődöznek gyerekekre. És ezt megfizetik. Busásan. És azoknak is Isten irgalmazzon, vagy adjon megtérést, akik ezt a hatalmas pénzt zsebre vágták. És most ebből élnek kiskirályként. Lehet, hogy valamelyik szép svájci, vagy nem tudom melyik luxus üdülő helyen. Borzalmas, testvérek. Borzasztó. Szóval mi csak csöndbe legyünk, ne ítéljük el Dávidot túl hamar, hanem fontoljuk meg, és gondoljuk át ezeket a dolgokat. Minden esetre, ugye láttuk, visszatérve a Zsoltárhoz, láttuk azt, hogy Dávid megvallja, hogy te ismersz engem, de ismered őket is, és leírja aztán ezeknek az embereknek a borzasztó kegyetlenségét és aljasságát, ahogy ezek ővele is, meg hát más hívő emberekkel is bánnak. De érdekes, hogy azért nem ez a Zsoltárban, nem ez Dávid utolsó szava. Nem ez a Dávid utolsó szava. Hanem az az utolsó szava, hogy valahogy miután, hogy is van ez, hogy olvassuk a Zsoltárt, úgy meglepődünk, hogy mi van. Tehát Dávid miután elmondja Istennek, hogy milyen nagyon nehéz helyzetben vagyok, de te tudod, meg az ellenségeimet is ismered, és őket is te ítéld meg, miután ezt úgy odabízza Istenre, ezután Dávid egyszer csak hálát kezd adni, hálát ad Istennek. ugyanabban a helyzetben van, még nem szabadult ki ebből a sodrásból, meg örvényből, meg mély vízből, ebből az iszabból, ahogy mondja. Még nem szabadult ki, de már nem magával foglalkozik, nem is az ellenségeivel foglalkozik, akik ide juttatták őt, hanem valahogy föltekint Istenre, és valahogy elkezd egyszer csak hálát adni Istennek. Szóval olyan, ez egy nagyon-nagyon különös fordulat. Azt mondja, dicsérem Istennek nevét, énekel és magasztalom hálaadása. Hirtelen. Még ott van ugyanabban a bajban, de már hála éneket és dicsérő éneket énekel Istennek. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, amit az istenfélő emberek élnek át. Az Úr valóban ott van Dáviddal. Az ő lelke valóban dolgozik benne, és miután kiönti a szívét Istennek, és segítségül hív, és oda bízza az Isten kezére az ellenségeit, valami olyan lelki hangulatbeli, érzelmi fordulat áll be a személyiségébe, hogy egyszer csak elkezdi Istent hálával dicsérni. És azt mondom nektek, testvéreim, hogy ez egy csodálatos tapasztalata minden korban a hívő embereknek. Hogy lehet, hogy nagyon nehéz helyzetbe jutunk valakik miatt, vagy valami miatt, nem feltétlenül a magunk hibája, vagy bűne miatt. Nagyon el vagyunk keseredve, de az Úrra bízzuk magunkat, meg azokat is, akik bántanak, és akkor valahogy egyszer csak a szívünkbe, úgy, mintha valami váltóállítás történne, és hirtelen megnyugszunk, és elkezdjük Isten dicsérni. Ez a változás bennünk, ez a fordulat, ez egy ilyen titokzatos dolog szerintem, nem tudom megmagyarázni, csak az Úr magyarázza, csak az Úr lelke magyarázza ezt, az ő munkája bennünk, hogy egyszerűen rögtön elkezd vigasztalni bennünket. Elkezd vigasztalni, mint a benne bízó embert, aki őt hívja segítségül, és aki még az ellenségei ítéletét is oda bízza rá, és így hagyatkozik oda. Aki így hagyatkozik oda, testvéreim, az Úrra, azt ő rögtön elkezdi fölemelni, és a szívét betölti békével és hálaadással, és az ő dicséretével. Még nem szabadult meg a szorongatott, de már, hogy így mondjam, előre hálát ad, és dicséri Istent azért, ami majd történik. Valahogy megkönnyebbedik a hívő embernek a szíve az ilyen nehéz helyzetekbe is, amikbe Isten belevitte. Hogy így mondjam, lehet, hogy azért van ez, mert kiállta a próbát, mert azért, ha mondjuk meg, így is lehet megközelíteni ezt a dolgot, hogy Isten hozta őt ilyen nehéz helyzetbe, azért, hogy próbára tegye, hogy most is hozzám ragaszkodsz-e, amikor értem kell szenvedned. Most is kitartasz-e mellettem. Mert amikor szép megy a szekér, akkor könnyű kitartani, de most is kitartasz, amikor nagyon nehéz helyzetbe engedtelek bele. És amikor Dávid kiállja a próbát, mert a nehéz helyzetből is az Úrhoz kiáll, és az ellenségét is az Úr kezére teszi, és ott marad az Úrnál, akkor az Úr egyszer csak véget vet ennek az egésznek, és azt mondja, hogy akkor örülj, és magasztalj, és adj hálát. Azt mondja Dávid, hogy és látják ezt az Isten félők, hirtelen már nem magával van elfoglalva, látják ezt a fordulatot az Isten félők, és örülnek azok az Isten félők, akik ugyanúgy szenvednek a hitük miatt, mint én. Ők is elkezdenek örülni, mert látják, hogy ha ragaszkodunk hozzá az érte való szenvedéseinkbe, akkor az Úr odáll mellénk, és fölemel minket, békességet ad nekünk, megvigasztal minket, fölébreszti a hálát és a dicséret szavait a szívünkben. Csak ragaszkodjunk hozzá. Sőt, azt mondja Dávid, hogy nem csak örülnek ezek a szenvedők, és elevenedik a szívük Dávid példáján okulva, hanem Dávid egyszer csak odafordul az éghez, a földhöz, mondja, a tengerekhez, és mindenhez, ami mozog azokban. És azt mondja, hogy ti, az egész teremtett világ, dicsérjétek ezt az Isten. Dicsérjétek ezt az Isten, mert ő nem csak engem, és nem csak a hozzám hasonlóan az érte szenvedő embereket, hanem az egész népét üdvözíti. A Siont váltja meg. És akik szeretik az Urat, akik szeretik az ő nevét, azok átélik az ő nagy szabadítását. Dicsérjétek hát az Urat ezért. Szóval megint az látjuk itt, testvéreim, amit az előző Zsoltárban is, meg már más Zsoltárokban is, hogy egyszerűen Dávid ott kezdi, hogy én milyen nagy bajba vagyok, aztán valahogy az Úrhoz emeli a tekintetét, és aztán hirtelen már nem is magával foglalkozik, hanem az Isten népével, és utána még följebb néz, és egyszer Istennel kezd megint foglalkozni, és azt mondja, hogy te egek, föld, tenger, minden, kezdjétek dicsérni az Urat. Ti is dicsérjétek, mert ő a szabadító Isten. Hát testvérek, csodálatos ez ennek a Zsoltárnak is ez a nagy, ahogy elindul a nagy mélységből, és valahogy az Isten dicséretével végződik. Egy olyan ember szájából, aki nagyon, nagyon nagy mélységen megy keresztül az Isten hite miatt, és az Istennek való engedelmessége miatt. Ez egy Zsoltár, azzal fejezem be, hogy megint Jézusra emlékeztetlek benneteket. Mert Dávidról mindig eszünkbe jut a Dávid fia, a názáreti Jézus, aki ugyancsak az atya akaratából szenvedett borzasztó kínokat. Dávidot nem tudták itt megölni, nem lehetett, de Jézust meg lehetett ölni, a kereszten meg lehetett ölni. Ő még nagyobb mélységbe szállt le, mint Dávid, még nagyobb iszabba süllyedt bele, mint Dávid. Ő is megfulladt, a szószoros értelmében a keresztfán megfulladtak az emberek. Ő megfulladt tényleg, Dávid csak lelkileg fuldoklott, de ő valóban megfulladt. Azért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen, és kegyelmet biztosítson, és üdvösséget szerezzen. Szeretetből tette ezt. És onnan is, abból a nagyon nagy mélységből az Istenhez kiáltott. És az Isten őt is meghallgatta. Nem csak Dávidot emelte ki ebből a mocsárból, hanem Jézust is a halálból harmadnapra fölemelte, és megdicsőítette őt. És olyan jó nekünk is, testvéreim, arra gondolni, itt befejezem tényleg ezzel az utolsó gondolattöredékkel, hogy itt a földi életben, ha mi istenfélő emberek vagyunk, sok áldást kapunk, de lehet, hogy nehéz próbatételekbe is esünk az Úr miatt, de szenvedéseinkben, hogyha kitartunk az Úr mellett, akkor átéljük már a földi életünkbe ezt a csodát, hogy nem ragadunk bele a mocsárba, hanem elkezdjük Isten dicsérni és hálát adni neki emberek számára érthetetlen módon. De az biztos, hogyha még meg is kell halnunk a Krisztusért, ő föl fog minket támasztani az utolsó napon, és meg fog minket dicsőíteni. Oda fog vinni az ő országába. Itt a földön is fölemel, de örökre fölemel majd magához, és nem hagy bennünket. Bízzatok hát az Úrban, és mondjátok neki azt, amit a keresztelő igeként hoztam elétek. Én Uram vagy te, és feletted való jóm, feletted való kincsem, nagyobb kincsem nincs. Akármiben vagytok, ne legyen nagyobb kincsetek. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy eljön majd az idő, amikor megjelensz és ellenségeidet igazságos ítélettel kárhozatra küldöd. És eljön az idő, amikor a te népedet helyreállítod, feltámasztod dicsőségben, sőt ezt az egész világ mindenséget, amit megrontani volt szíves a sátán és emberei, ezt az egészet újjáteremted. És lakozunk majd Sion városaiban, és helyreállítjuk a romokat, és ott leszünk majd az új égen és az új földön, téged dicsérve és magasztalva. Köszönjük néked, hogyha itt a földön sok jó áldást kapunk tőled, és köszönjük, hogy amikor nehéz idők vannak, akkor is ott vagy mellettünk, és beléd kapaszkodhatunk. Segíts, hogyha nehéz idők jönnek a te neved miatt, a te hited miatt, akkor is tudjunk ragaszkodni hozzád. Oda tudjuk bízni magunkat, oda tudjuk bízni az ellenségeinket is, kiengedjük a bosszúállást a te kezedbe, és nem magunk akarjuk intézni a dolgokat. Köszönjük néked azt, hogy te csöndesítesz minket, és áldunk azért, hogyha ilyen nehéz helyzetben megtapasztalhatjuk a te hűségedet és közelségedet. És ott is fölfakad a szívünkben a neked való hálaadás és a te dicsőítésed. Köszönjük ezt a csodát, amit Dávid is átélt, és amit azóta oly sok keresztjén testvérünk átélt a világba, és ma is átél. Kérünk téged az üldözött keresztjénekért, hogy állj mellettük, Segítsd őket a sokféle emberi igazságtalanság közepette, és segítsd a te hűséges gyermekeidet, hogy megmaradjanak te melletted, akkor is, ha életüket kell föláldozni ezért. Áldunk azokért az ígéretekért, amelyben azt ígéred, hogy a tieidről soha nem felejtkezel el, hiszen fölvésted őket a te tenyeredbe, ők a te szemed fényei, akik szeretnek téged, akik imádják a te nevedet, akik ragaszkodnak hozzá tűzön, vizen át. Köszönjük, hogy megdicsőíted ezeket az embereket. Lehet, hogy itt a földön, a földi világban nem, de az örökké valóságban igen. Köszönjük néked ezt a Zsoltárt is, köszönjük ennek tanúságait. Kérünk, pecsételd meg igazságát minnyájunk szívében. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket. Imádkozunk azért a házaspárért, akik a napokban érték el 50. házassági évfordulójukat. Áld meg és szenteld meg őket a továbbiakban is. Add, hogy örömmel tudják egymást szeretni, és közben téged szeretni, téged imádni, téged szolgálni. Imádkozunk azért a családért, akik tegnap éjjel vesztették el a családfőt, vigasztald meg az özvegyet, az itt maradottakat, állj ő melléjük is. Kérünk téged azért a házaspárért, akik tegnap álltak itt az urasztala előtt, és ma a kisgyermeküket hozták, kérünk, hogy áld meg az ő életüket, add, hogy benned bízva tudjanak ők is élni, és tudjanak téged szeretni, és neked szolgálhassanak. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk még a gyerektáborunkat, kérünk, áld meg az ott szolgálókat, az ott résztvevő kisgyermekeket. Légy velük, Urunk, áld meg az ígédet a szívekben, áld meg a játékot, áld meg az ételt, az italt, amit adtál nekik. Adj nekik sok erőt, békességet és örömöt ezen a héten, és oltalmaddal vedd körül őket minden oldalról. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád a jövő heti kisifi hetet is. Kérünk, hogy ott is te légy jelen, és áld meg, és őrizd meg azt a kis csoportot is a te nagy nevedért. Köszönjük, hogy mindezeket meghallgatod, mert mennyei édesatyánk vagy, aki szeretsz minket. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Kedden lesz csak bibliaóránk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A beszélgetés tárgya a 69. Zsoltár. Említettük imádságunkban, hogy van egy házaspárunk, akik 50 évesek lettek, úgyhogy még egészen gyerekcipőben járnak a házasság tekintetében. Ez Hajdú Károly testvérünk, aki a korábbi ciklusban még presbiterünk is volt, és a felesége, Éva. Hát 50 évesek lettetek, Isten éltessen benneteket még sokáig, és egy igét választottam itt néktek a Mózes 5. könyvéből, a 8. részből. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában. Hát ez már nem is 40 év, hanem már 50. Ez az emlékezés, ez nagyon, nagyon fontos. Emlékezzetek az Úr sok gondviselésére, amit átéltetek ez alatt a hosszú idő alatt, és adjatok hálát ezért, és magasztaljátok őt, mindazért a jóért is, meg a rosszért is, ami történt. és bízzátok újra magatokat erre az Úrra és erre a Krisztusra, hogy vezessen tovább benneteket, és áldjon meg földi életetekben is, és örök életetekben is. Köszönjük, hogy itt vagytok, és szolgáltok köztünk Istennek. Isten áldjon benneteket. Ezen az Isten tiszteleten ugyancsak imádkoztunk azért, hogy jövő héten a gyerektáborunk van, és hát mentek körülbelül 30 gyerekkel a Zsófi vezetésével, feleségem vezetésével és a többi gyerekmunkások vezetésével. Hát jó meleg ígérkezik az első napokban legalábbis. Imádkozzunk értük, hogy legyen velük az Úr, és minden rendbe sikerüljön. Kedden este kezdődik a kisifi tábor, a Szobon lesz, ott is körülbelül 20-an leszünk, és szolgálok ott én magam is. Reméljük, hogy ott is minden rendben lesz, ezt is a testvérek imádságos figyelmébe ajánljuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.